Kegyelem nekünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi úrunktól, Jézus Krisztustól. Isten igéjét Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből olvasom a 8. fejezet 18. versétől a következőképpen. Mert azt tartom, hogy a jelen szenvedései nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, amely láthatóvá lesz rajtunk. Mert a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését. Amen. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, először az első részéről, az első versről, illetve a 18. versről, hogy jelen szenvedései nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, amely láthatóvá lesz rajtunk. Isten komolyan veszi az ember mindenféle szenvedését is. Nem azt mondja, éppen nem olyan régen volt ilyen emberi magatartásról szó, talán valaki magában is felismeri ezt, hogy valakinek van valami baja, és akkor ha nekem is fáj valami. Tehát, hogy relativizálja, hogy hát igen, az, mint hogy azt mondja, hogy az semmi, de nekem meg ez van. Van ilyen emberi magatartás, ami nem tudja elviselni, hogy a másiknak van problémája. A szeretet olyan, hogy nem mér, nem méricskéli. Isten sem méricskéli azt, hogy hát állandóan velünk van probléma, és állandóan mi lépünk ki az ő szövetségéből, aki Istenből meríti a szeretetet, annak se kellene, hogy na már megint ugyanazzal a bajjal van neked gondod, és valaki úgy nem tudja ezt elviselni, a másik szenvedését, hogy beszél a sajátjáról, vagy azt gondolja, hogy az övé nagyobb. És általában olyanok, akik azt mondják, hogy jól viselik a szenvedést, általában azok nem viselik jól, vagy nem viselik el, hogyha a másiknak a szenvedése komolyabb. Istennel nincs ilyen probléma. Ez csak minket bánt, ez csak nekünk kell a mi szívünkbe lerendezni, hogy vajon fáj-e nekünk azoknak a szenvedése, akik körülöttünk vannak, vajon van-e bennünk valamilyen minimális együttérzés, vagy csak önmagunkkal tudunk együtt érezni. Isten együtt érez az emberrel. Tudja, hogy mit jelent a bűnnek a nyomorúsága, de itt ebben a részben nem általános szenvedésről van szó, hanem azoknak a szenvedéséről, akik azért szenvednek, mert a mesterüket követik. Hogyha valaki Krisztus követője lesz, annak Krisztus célja a célja, hogy megnyerje mindeneket az Isten világának. És valahogy úgy van ezzel az emberiség, hogy mire oda jut egészen közel az Isten közelében, ahhoz a gyermekhez hasonlítanám, aki tiltakozik, mert nem tudja, hogy az, aki éppen jön, az a legnagyobb segítséget tudja neki nyújtani. És addig, mire odaér a közelébe, addig rengeteg megsebződés történik. Vannak ilyen néprétegek is, akik felé elindulnak misszionáriusok, emberek, adott esetben szociálisan érzékeny emberek, hogy valahogyan megpróbálják segíteni az ő felemelkedésüket, és ők is ezt fogják megtapasztalni, hogy rengeteg pofont kapnak, de ez a dolgok természete. Az emberi természet miatt így van ez. Isten is ezt tapasztalja velünk sokszor, hogy rengeteg, mire egészen közel eljut a szívünkhöz, addig rengetegszer mondjuk azt, hogy Isten sem hallgat meg. Sokszor gondoljuk azt, hogy Isten igazságtalan. Sokszor látjuk torzul a dolgokat, hogy Isten mást jobban szeret, vagy másnak kivéletelezettebb helyzete van. Tehát az Úr Jézus még a szívünkhöz eljut, rengeteg ütés, szenvedés kap tőlünk. És akik Krisztus követségében vannak, hogy az ő országának, az ő királyi uralmának nyerjenek meg embereket, azok mindezt élik át, akik ebben a munkában vannak. Tehát most arról a szenvedésről van szó, amit akkor szerez az ember, amikor tudja, hogy a legfontosabb cél az, hogy az Isten megismerjék az emberek. Hogy bűnbánatra jussanak, hogy rájöjjenek, hogy nem jó a szívünkre hallgatni, mert a szívünkből csalátság, rossz dolgok jönnek elő. Mert igaz az, hogy sóvárogva várják az Isten fiainak megjelenését, de nagyon sokan, amikor sóvárogva vagy várják a hitelest, amikor a szívük cseréjéről lenne szó, amikor az önmegtagadásról lenne szó, azt már nem akarják feladni. Azt már nem akarják megérteni. És sok esetben van az, hogy valahogy se közel, se távol nem tudnak lenni az emberek, tehát nem akarnak az Isten kegyelméből kiesni, ezért valahogy a közelében élnek, de a maguk szabálya szerint önmaguk határozzák meg azt, hogy mit tartanak fontosak az Isten igéjéből, de ez az Isten igéje számára ez azt jelenti, hogy nincsenek ott. Az igében is világos, hogy az Isten fiainak a megjelenését várják. A Biblia egyértelmű, ott nem kell magyarázkodni, hogy hát itt akik igazán Isten fiai. Mert vagy Isten fia valaki, vagy nem. És azt is megmutatja ez az ige, hogy nem mindenki az Isten gyermeke. Hanem most két csoporttal is néztük a Szent Sátorról szóló üzenetet. Ugye a Szent Sátor az, ami pusztai vándorlás során ott zajlott az Isten tisztelet. És volt az udvaron egy oltár, és az áldozatnak a vérét az oltárnak a szarvaira öntötték. És hogyha valaki vétlenül vagy akaratlanul megsebesített valakit, úgyhogy meghalt, akkor bemenekülhetett az oltárhoz, és megragadhatta az oltár szarvait, és nem volt szabad akkor megölni. De be kellett mennie, meg kellett ragadnia. És aztán nagyon szépen világosan le van írva, hogy milyen, vagy elmondja egy előadásban valaki, hogy milyen részletnek, milyen funkciója van, aztán jön a mosdótál, miután megszabadított bennünket, megtisztít bennünket Isten. És folytatódik mindaz, amit velünk tesz, de be kell menni. Tehát nem mindenki, aki bent van az Istennek a közelébe, aki bement bocsánatért szabadulás, az az Isten gyermeke. De még vissza erre a gondolatra, hogy szenvedés. Amikor azért szenved valaki, és nagyon kíváncsi lennék, hogy vajon a szenvedéseinek van-e olyan része, amit azért kapunk, mert olyan sok mindenkinek el akarnánk mondani azt, hogy szép dolog a tehetség, nagyszerű dolog az, hogy valaki anyagi jólétben van, de mi lesz veled? Kibocsátja meg a bűneidet. Mi lesz az emberi kapcsolataiddal? Mi lesz veled a halálod után? Szóval, hogy hányan hordoznak sebeket amiatt, mert emiatt püfölik őket. És ezeknek mondja Isten, hogy mert ezek valóban szenvedtek, ezeket felpofozták a piac tereken, ezeket leköbdösték, ezeknek a vagyonát elrabolták, ezeket börtönbe zárták, ezeket megostorozták, ezeket megkövezték ezért. És nyilvánvaló, hogy van a szenvedésnek egy olyan szintje, ami után az is értelmet veszt, amit annak az ember már átadta önmagát. És ezért bátorítja őket az apostol, hogy értük is bírjátok ki, Isten országának örökösei vagytok, de értük is. Megmutatja a megtért ember életének az értelmét. Ha püföl is, akkor is érte vagy, nem ellene. És az, hogy te tanúskodsz, az azért van, akik nem ismerik még Istent. Másrésztről meg azt is be lehet látnunk, hogy Isten bennünket már ezen a földön kárpótol. Bár nem gondolom, hogy olyan sokat szenvednénk. De tudom, hogy testvérek közül vannak, akik nem hívő családtagjaitól sokat szenvednek. Ez egy valóságos szenvedés. És valahogy az is benne van ebben a szenvedésben, hogy a nem hívő ember könnyen megtalálja a hívő embert. És az Isten iránti haragját is azon az emberen tölti ki, aki azt meri mondani, hogy hisz Istenbe és imádkozik. Tehát van olyan valóságos szenvedés, és van, aki sokkal többet hurcol ebből közülünk. És olyan jó lenne ezt látni, és ebben is megélni azt, hogy egymás terhét hordozzuk, amire felszólít bennünket az ige. De még azok is, akik ennyit szenvednek, azok is megtapasztalják, hogy Isten bennünket már ezen a földön kárpótol. Nem csak odaát. Az odaát az meg akkora dicsőség, hogy talán semmi eszébe nem fog jutni az embernek abból a szenvedésből, amit itt átélt. Nem is tudom, hogy lesz akkor ott az emlékezet. De már itt kárpótol. Ezt mondta József is, amikor át kellett élnie, hogy úgy kell felnőnie, hogy az édesapja, aki nagyon szerette, távol volt tőle. És azt mondta, hogy Isten kárpótolt engem édesapám házának minden hiányáért. Isten kárpótol bennünket Hogy mondjak erre egy példát. Volt egy presbiteri találkozó, ahol egy fiatalember tartott előadást, nagyon-nagyon érdekes volt, és elmondott egy történetet egy 100 keresztény néniről, aki Erdélyben élt, és mivel ő tudott szászul, egy gót bibliát kellett neki elvinni a kórházba. És elment valamelyik román kórházba, és éppen történetesen akkor abban a kórházban, nem tudom, hogy ma így van-e, nem nagyon volt pénz fájdalomcsillapítóra, ennek a nénnek meg hatalmas fájdalmai voltak. És mivel szász volt, németországi kapcsolatai révén kapott fájdalomcsillapítókat. És amikor meglátogatta ez a fiatalember, akkor látta, hogy szétosztotta a szobatársainak ez a néni a fájdalomcsillapítókat. És akkor megkérdezte, hogy de hát miért teszi ezt? Azt mondja, mert annyi mindent kaptam már Jézustól. És ez egy valóságos dolog. Azt gondolom, amikor mi nem éljük át ezt a kompenzációt, ami bőségesen árad, akkor talán nem ismerjük eléggé a mesterünket. Az igében le volt írva, hogy csak az válik, aki nagyon az válik hasonlatossá a mesteréhez, aki igazán felkészül. Aki elmélyül az Isten igének az olvasásába, aki az Úrral éli az életét. De hát ez lehetséges mindenki számára, mindenkit erre hív. Most akkor arról, hogy vajon miért várják sóvárogva az Isten fiainak megjelenését. Nem általában a keresztények megjelenését, hanem az Isten fiainak, és nem a besavanyodott keresztények megjelenését, és nem az állandóan panaszkodó keresztények megjelenését, és nem az állandóan másokat hátuk mögött megszóló keresztények, hanem az Isten fiainak a megjelenését. Akik az Istennek a gyermekei, azoknak a megjelenését vajon miért várja a világ. Hozzáteszem, hogy ez a várakozás, ez sok esetben megakad. A Jézus követő nagy tömegből is nem tudjuk, hogy hányan lettek azok, akik aztán a pünkösdi prédikációban megtértek, illetve szám szerint tudjuk csak, hogy mennyi az átfedés. Nem is akarok a számokkal foglalkozni, de hogy vajon miért annyira vágyott az, amit mi sokszor lenézünk? Vajon miért vágyott az, hogy valahol megjelenik az Úr Jézus valakiben, valakinek a szívében? Szerintem az elsődleges ok az, hogy a világ bálványai, azok kizsákmányák nyolják és tönkreteszik az embert. A hazugság ura az, aminek a vezetés alatt vannak, vagy vagyunk Isten nélkül. Ki vagyunk szolgáltatva a saját testi vágyainak. És az mindig olyan, hogy egyre többet, egyre lejjebb, egyre üresebben. Amikor az ember, és ez tragédia, amikor egy keresztény ember úgy él szabadon, mint hogyha fogságban lenne. Hogy nem éli meg azt a szabadságát, amit Krisztusban kapott. Nem éli meg azt a szabadságát, hogy szabad vagyok attól, a megkötözöttségektől, a megrögzött bűneimtől, szabad lehetek. És ha valaki a testi vágyainak kiszolgálásában él, az egy nagyon rossz bizonyság arról a szabadító Istenről, akiről tanúskodhatnánk akkor, hogyha szabadságban élnénk. Mert a lényeg nem az, hogy megmutassuk, hogy milyen jó keresztények vagyunk, hanem hogy megmutassuk azt, hogy milyen hatalmas Istenünk van. Aki nem kizsákmányolja az embert, aki megszabadít, megtisztít, megmos. Gondoljuk abba ezt a hatalom átvételt egy kicsit valahogy így, lehet, hogy ez a párhuzam már ez egyszer elhangzott, hogy amikor a Norvégiában történt az a borzasztó eset, hogy a gyerekeket elvitték a keresztény szülőktől, mert lehet, hogy ráhúztak a popsiukra, vagy nem tudom, és úgy ítélték meg, hogy nem szabad, vagy lehet, hogy túl keménynek ítélték a keresztény nevelést. És akkor egy szerető közegből kikerülnek ezek a gyerekek egy jéghideg intézményi rendszerbe. Azokat a gyermekekkel együtt imádkoztak, azokat a gyermekeket arra tanították, hogy amikor valami rosszat tesznek, azt vallják meg, hogy ne hordozzák a bűnöket. Ezeket a gyermekeket arra tanították, hogy van Isten, aki megtartja a te életedet, de aki felé elszámolással tartozol. Ezért nem mindegy, hogy hogyan beszélsz a másikkal. ezek az emberek annak az Istennek a szeretetét élték, aki az egyszülött fiát feláldozta, értünk. Nem lehet ennél hatalmasabb szeretetet elképzelni, és ebből kiveszik, és kikerülnek egy olyan rendszerben, ahol nincs Isten, akkor nincsen erkölcs se, ott nincsen szeretet se, hidegség van. És valahogy ez az emberiség helyzete, ez a kiragadott állapot, és miközben az embernek van Isten nélkül lehetősége arra, hogy vágyjon az Istenre, de arra nincs lehetősége, hogy az Istent imádja, mert a szívével bálványokat imád, mert ilyen a szívünk. És a bálványaink azok kizsákmányolnak bennünket. Mi magunk vagyunk ezen az olgon rajta. De az Isten nélküli embert, az kizsákmányolja a bálványa. Milyen bálványokat imád az ember? Gondoljunk nagy vezetőkre, akik gyermekeket arcát simogatják. Ez nagyon érdekes, gyermekekkel foglalkozó, gyermekekkel magukat fényképező diktátorok, és munkásokkal kezet fogó diktátorok, ez valahogy végigvonult, tehát ez van, ma is van. És akkor a elájuló embertömegek, micsoda dolog, munkát ad az embereknek. Igaz, hogy van egy kis ára, hogy gyűlölni kell bizonyos embercsoportokat, de ez pici ára ahhoz képest, hogy most jólétben vagyunk. Hogy mit, ez a fajta imádnatnak a tárgya, hogy mi az, amit az ember szívével végez. Vagy gondoljunk arra, amikor a tehetség bűvöleti. A tehetség nagyon fontos dolog. De valaki a tehetség bűvöletében van, a tehetség bálványa az, ami az uralmába veszi. Most pénteken pont volt erről szó, 20 éves fiatalember, jó úszó, egy maga tehetetlen nőt megerőszakolt. És akkor az ítélet enyhe volt, mert tehetséges. De milyen világban élünk, ahol azért, mert valaki tehetséges, ezért meg lehet valakit erőszakolni. Én tudom azt, hogy a börtön az nem alkalmas arra, hogy valaki megváltozzon. Nem ez a kérdés, de a tehetség az lehet magyarázat bármire. És tönkre, és ilyen tehetséges és nagyszerű embereket imádunk, mint a régi görögök, akik közben erkölcstelenek, irigyek az emberre, és kifosztják lelkileg. Ilyenek az emberi bálványok. Hát persze, és nézzük meg, hogy milyen Krisztus. Ilyen az ember szíve szerint ilyen vezetőt választ. Vagy akár a udvarlásnak az időszakára lehet gondolni, amikor kiderül, hogy milyen a másik. Az egy nagyon fontos a keresztény fiatalok életében, az egy fontos dolog, önmegtartóztatással tudva az, hogy Isten áldása után van a nemi élet. Ez teljesen normális, így, sokan így is élik, normálisnak is tartják. Az Isten áldása, mert őt úgy, ahogyan senki más, Isten előtt vállalom, Isten áldását megkapom, ezért beteljesül a mi szerelmünk. Előtte van az ismerkedési időszak, ami nagyon-nagyon fontos. Ami alatt nagyon sok minden kiderül, legfőképpen az, hogy mennyire isteni a szíve annak, akivel én össze akarom kötni az életemet. De én már nagyon vágyom arra, hogy valakim legyen, és nagyon úgy gondolom, hogy nem lesz senkim, hogyha ő nem lesz. És akkor azt mondja az illető, hogy ha nem fekszel le velem, akkor nem szeretsz. Próbáljuk meg magunkban úgy statisztikát felállítani, hogy hány lánynak mondja hány fiú, és hány ilyen aljas megközelítésre hány igenleges válasz van. És hány abortusz ennek a következménye. Mert azt mondta, hogy szeret. Azt mondta, hogy szép vagyok. Milyen borzasztó, nem? Hogy az ember odaadja meg egy-két szép szóért, egy rengeteg ember, vagy dicséretért. Szóval ezek a bálványunk, ami hú, hát kedvesen nézett rám, vagy mit tudom, hogy mi mindenért tud az ember imádni valakit. És közben pedig lehet, hogy tönkreteszi. Valószínű tönkreteszi. Aztán valószínű ott hagyja, miután használta. A bálványok tönkretesznek bennünket. Legyen az a tehetség, vagy a saját értelmünknek a nagysága, vagy bármi más, ami azt gondoljuk, hogy, azt gondolja a világ, hogy az jó, vagy nem is gondolkozik rajta, de kizsákmányolja, és hasonlítsuk össze Jézus királlyal, hogy ő hogy vezet. Az elveszettet megkeresem, a megsebesültet bekötözöm, úgy vezetem őket, ahogy kell. Hát nem csoda. És igazából, hogyha arra gondolunk, hogy kik azoknak a vezetői, akik nem az Isten irányítás, akik nem az Isten fiai, akkor bennünk is megfogalmazódhat ez, hogy sírunk, mint Jézus. Hogy mit tesz velük az, hogy a hitetőnek hisznek. És milyen jó lenne, hogyha az élő Isten vezetése alatt lennének. Itt van ez a Faludzsa nevezetű város, amit most visszafoglaltak az iszlám államtól. Amikor az iraki háború volt, akkor történt valami terrorcselekmény, és az amerikai tisztító hadjáratot keresztények. Tisztító hadjáratot indítottak a város ellen, kipisztítottak rengeteg embert, aztán jött az iszlám állam, nyilván meggyengült város, vagy mit tudom én, aztán rengeteg ember. Hogy bántak azok ott az emberekkel? Hogy csontsoványra lesoványodott emberek, megalázott, megvelt emberek. És mi lenne, hogyha ott Krisztus király uralkodna? Sebek szépen lassan begyógyulásra kerülnének. Ahogy amikor elkezdődött volt ez a tuci-hutu konfliktus, keresztények, sok-sok keresztény imádkozott ezért, hogy lehessen kiengesztelődés, és elindult valami. Krisztus nélkül csak a kard volt, az erőszak, a gyűlölet, az irítség, a harag, de nagyon nehezen, nagyon lassan, de Isten akaratával valami helyre állt. Hát persze, hogy vágyják. Persze, hogy vágynak arra, hogy emberek ne kössenek, olyan emberekkel találkozzanak, akik nem kötnek rossz kompromisszumokat. Akik fel tudnak állni, amikor egy társaságban a beszélgetés rossz irányba megy. Amikor nem szól másról egy beszélgetés, csak valamilyen politikus szapulásáról. Vagy valakinek a szapulásáról. Vagy amikor gyűlöletbeszéd indul el. Vagy mit tudom én? Akik meg tudják állni azt, hogy nem isznak annyit, hogy lerészegedjenek, stb. Persze, hogy vágynak. Testvérek, nézzük meg a Bibliában, mekkora áldás az, hogyha valaki az Isten útját követi, az Isten akaratát. Ábrahám élete mekkora áldás Lótra nézve. Mert ő úgy választ, hogy nekem az jó, amit Isten ad nekem. Nem ügyeskedik, nem szerez, nem habzsol. Nem a pénz szerint ítél, nem az vezeti, nem a saját szeme, nem bízik a saját szemében. Amit majd Isten ad neki, az neki jó lesz. És mekkora áldás, hogy Lót megszabadul abból a hatalmas nagy csapásból, mert Ábrahám az Istenre figyel, nem tökéletes, nem hibátlan, hanem azt éli át, amit bárki, amikor kétségbe esik, és Isten előtt sír. Nekem nagyon tetszik a Bibliában, amikor Sámuel szomorú, mert királyt kér a nép, és az első, amit tesz, elmondja Istennek. Nem pletykálkodik, nem mondja el a szomszédnak. Első, elmondja Istennek. Olyan jó Isten előtt sírni. Biztos, hogyha te már megtetted, testvérem, átélted azt, hogy Isten előtt elmondtad, hogy mennyire lehetetlen, te magad kerültél ebbe a helyzetbe, lehet, hogy magad miatt, lehet, hogy mások miatt, és nincs kiút, és amikor imádkozol közben egy megérthetetlen, felfoghatatlan béke, telepszik a szívedre. Az Isten békessége, ami minden értelmet meghalad. És akkor ugyanaz az ember vagy, de már az Isten békével mész tovább. És amitől megfutamodtál volna, annak neki mész. És akit nem szeretti, azt most már szeretettel tudod körülvenni. Akinek nem tudtál megbocsátani, megbocsátó szívvel mész tovább. Milyen jó lenne nem akarni tovább menni. Ez az Isten fiainak a privilégiuma. Nem kell haragot tartani. Nem kell olyannak lenni, amilyen voltam. Nem kell mindig keserűnek lenni. És másik dolog, ami, hogy Isten szent lelki közösséget teremt. Olyan közösséget, ami máshol nincs. Pedig a közösségek konkurálnak. Még egy vállalati közösség is konkurál a gyülekezeti közösséggel. Már látom biciklis társaságnak, ide megyünk, oda megyünk, ezt főzünk, együtt nézzük a meccset, mint egy gyülekezet úgy funkcionál, de nincs benne üdvösség. Nem mondom, hogy rossz, de konkurál. De mivel több a mi gyülekezetünk, mivel több egy gyülekezet bármilyen közösségnél, akkor és amennyiben a Krisztust hordozza. És nekünk ez az óriási kincsünk, és ezért én nagyon szépnek tartom az evangélikus esküvőt, és nem örülök neki, amikor különböző dolgokat hozzáteszünk, biztos, hogy a gyertya is lehet szép, meg nem tudom kinek mi, hogy adja, stb. De az evangélikus liturgiában egyszerű, az ige van központban, és Isten van központban. Hát ez az értéke. Nem a, ott az ünnepet, nem pusztán az ifjú pár. Hát őket ünneplik elégszer. Hanem az élő Isten, aki ezt a kegyelmet megadta, hogy azt a napot megérjük, aki egymáshoz vezette azt a két fiatalt. Hogy az Isten szava van középpontban. Nem az ő szerelmük. Mert az nem elég. Házasságban egymás iránt érzett szerelmünk, az nem elég. Isten tud megtartani. Olyan jó lenne ezt mindig tudni. Ez a mi kincsünk a gyülekezetünkben. Tegnap nem voltam, valami feldobott, kedves fiatal testvérem, mondta, énekeljük el az egyest. Na hát ez jelenti keresztény közösségben élni, énekeljük el az egyest. Mi van az egyesben? A béke messze tőled, szíved örömtelen, a lépted is oly fáradt, szemed defénytelen. Ó, hogyha hinni mernél, ragyogna rád csoda, többé te nem keresnél más életet soha. Hú, ha kösz szépen azt mondod, hogy a hitemmel van baj, lehet mondani ezt, és akkor nem változik semmi. De azt is lehet mondani, hogy Uram, igazad van, tényleg, ez volt a bajom. Hogy én hit nélkül léptem be, hit nélkül keltem fel. De valaki a közösségben választott egy ilyeneket, lehet, hogy látta, mert szomorú valaki, lehet, hogy nem látta. Isten szent lelke vezeti a közösségben, hogy a másik szájába beleadja azt, amire neked szüksége van. Hát persze, hogy sóvárogva várják, amikor más közösségeket meg más határoz meg. A közös ellenség, a mit tudom én. Nem is tudom, amikor hosszúra nyúlik egy-egy beszélgetés úgy éjfél utánig, olykor ezt meg tudom érteni, amikor régen nem találkozott emberek vannak, de hogy van-e értelme a nagyon sokai éjszakáig menő vesz, van-e több értelme, vagy lesz-e jobb az a, és hogy mik ezeknek a beszélgetéseknek a tartalma. Mennyire nagy kegyelem az, hogy Isten gyülekezeteként lehetünk olyanok, akiknek a jelenlétére szükség van. Vajon, hogyha minket innen kivennének, hiányoznánk-e valakinek? És tudom, hogy az én felelősségem is, de nem csak az enyém. Nyilván az is kérdés, hogyha én nem lennék itt, hiányoznék-e valakinek, de ez nem annyira fontos. Mindenki magával kapcsolatban. És itt jut eszembe, hogy tegnapi bibliaórán voltunk már több évben járó testvéreink, mutatkoztak be egymásnak, biztos az én hibám is. De testvérem, hagyj kérjelek titeket, hogy legyen bennetek ambíció, hogy egymást megismerjétek. Ne kelljen hozzá ismerkedős játék, vagy ismerkedős alkalom. Hanem simán, ha valakit nem ismersz, azt is mondhatod, hogy egy hónapban egy valakit, vagy egyik héten egy valakit, menj oda hozzá, kérdezd meg, mi az öröme, mi a bánata, hogy hívják, mit csinál, mivel foglalkozik. Mert a közösség az egyik olyan tényező, amin keresztül olyanná formálódunk, mint az Úr Jézus Krisztus. Közösség nélkül ez nem fog menni. Ámen. Imádkozzunk. Mennyei Atyám, meg kell vizsgálnunk, hogy mi azok az Isten fiai vagyunk-e, akiknek a megjelenésére érdemese várni, de rögtön hozzátesszük, rohanunk az oltárhoz, megragadjuk a szarvát. Uram, sem aggódás nem volt sokszor a szívünkben, vagy szomorúság, vagy fájdalom azért, mert a bálványok azokat a testvéreinket, vagy a körülöttünk lévőket, az életüket kizsákmányolják, közben azt hiszik, hogy az életük boldog, közben néha kivillan az, ami a valóság, hogy mesztelen a király. Uram, engedd, hogy a te gyermekeidként éljünk, és ne arra törekedjünk, hogy hatást gyakoroljunk, és a cselekedeteink olyan rapszódikusok legyenek, hogy egy karácsonyi alkalommal akkor teszünk jót valakivel, hanem Krisztus benne tudjunk élni. Milyen borzasztó, hogy kampányszerű cselekmények veszik körül a te egyházadat, és amely rögtön felkerül a hirdetési portára, hogy milyen nagyok vagyunk. Mennyire nem lenne szabad nekünk a saját nagyságunkat hirdetni, mert nem igaz. A mi igazságunk az, hogy lefekszünk előtted szomorúan sírva, és te helyreállítasz bennünket, és te adod meg az erőt a következő naphoz, de az igazi erő. Mindenre van erőnk benned. Kérünk téged, hallgass meg bennünket, újíts meg. Amen.